Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből olvasom a 12. fejezet első versétől következőképpen. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja. Elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja. Elragadtatott a paradicsomban, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magam, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatása különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az ezzel tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, röviden megfogalmazva azt mondja ebben az igében Pál apostol, hogy a Istentől való totális függés az megóv bennünket attól, hogy becsapjanak minket. Az Isten kegyelmének, az Isten kegyelmére való rászorultságunk, annak az igazsága, hogy az, amikor az ember érzi, hogy Isten kegyelmére van szüksége, akkor van úgy az igazságban. Isten bocsánatára, megtisztító kegyelmére, megújítására, akkor kezdenek úgy a eltorzított valóságpontok kitisztulni, és az ember tudja, hogy rászorul. Ez az, amiről mindig újra és újra elfeledkezik az ember, és hát miért kellett Pál apostolnak most arról beszélgetni, arról az elragadtatásról, amit 14 évvel azelőtt látott. Tehát hogy van ez, hogy most minek hozzakodik ezzel elő? Akkor mégse a kegyelem, akkor mégis valami más, vagy vannak nagyobb keresztények, meg kisebb keresztények, és ez összhangban van azzal az igazsággal, amit most már kétszer is elhangzott pénteken is, meg szombaton is, hogy van a mélységben különbség, hogy kinek milyen mély a hite. De az soha, amikor valakinek az a célja, hogy mélyebb legyen a hite, mint a másiké, az biztos, hogy egy rossz cél. Az biztos, hogy nem fog célhoz vezetni. Mert éppen az Úr Jézus is sok helyen mondja, hogy ezt, ami a világban vagy, van okosabban, kevésbé okos, igen, létezik ilyen. Van világi szemmel mérve szép és kevésbé szép, hogy ezt hagyjátok ki. Hát azok, akik a kegyelemből élnek, akik bejöttek, azok a kicsinyek, akik a gyülekezetbe jöttek, éppen ezek elől menekültek a gyülekezetbe. Hát ne csináljátok itt is ugyanezt, itt okos, meg nem okos, meg sokat tud, meg tájékozott, meg mit tudom én. Nyilvánvaló fontos, hogy az adottságunknak megfelelően az ember, tehát nem erény a képzetlenség, csak a hitünknek a célja semmiféleképpen nem lehet az, hogy másokat legyőzünk, akár ebben, akár abban, és ez a fajta az ember testiességéből fakadó vágya, hogy hívőbb legyen a másiknál, többet tapasztaljon, többet éljen át, mélyebb legyen, akár szigorúbb legyen a hite, bármi, az hajlamossá teszi arra, hogy tévtanítóknak megnyissa az ajtót. A 11. fejezet első néhány verse egészen világossá teszi, hogy miért kell Pál apostolnak beszélni az extatikus élményéről, mert jönnek tévtanítók, akik olyan helyeken jelennek meg, ahol már Isten elkezdte az ő munkáját. Akik azt fogják mondani, hogy az, amit Pál apostol tett, az az első lépcső, de van egy második. az a kereszténység, amit Krisztusban kaptunk, az, hogy bűneink bocsánata meg kegyelem, de van több, van más. Van egy extra kegyenség, ahol proféciák vannak, ahol látomások vannak, ahol kinyilatkoztatások vannak, és mi magunk is tapasztaljuk, mert találkozunk ilyen emberekkel, akik azt mondják, hogy nekem az Úr azt mondta, hogy. És próbálj meg egy olyan emberrel vitatkozni, hát neki az Úr mondta. És ettől óvja Pál a hallgatóit, hogy nem kell feltétlenül elhinni mindenkiről, aki azt mondja, hogy az Úr nevében jött, hogy valóban az Úr nevében jött. És ezek úgy próbálják a saját hitelességüket Pál apostollal szemben megalapozni, hogy hát Pál bizonyos dolgokat ő nem élt át, mert nem az egész, nem a teljességet élte meg. Ha igazán hinnél, akkor belelátnál az Isten terveibe, mert az Isten azt akarja, hát nem vonja meg a gyermekeitől azt, hogy például belelássunk abba, hogy milyen a mennyország. És milyen szomorú, hogy a Ted Burpo igazán mennyország könyvből akár egy is elfogyott. A szerencsétlen kisfölyök, aki állítólag látta, hogy mi van oda át, és látta a nagypapáját fiatalon, mert mindenki fiatal lesz a mennyben. Milyen gonosz dolog, ugye, most már átmondom, milyen gonosz a sátán, ezzel nem kell elcsodálkozni, de hogy egy gyereket használ fel, és még film is készült belőle, és én is hívő testvértől kaptam meg azt, hogy mi lesz ott. Isten nem akarja nekünk ezt kijelenteni, hogy mi lesz ott konkrétan a mennyországban. És különleges, mert amiket tudhatunk, azok le vannak írva a Jelenések könyvében, de olyan sok kérdésünk van, a gyermekeinknek is sok kérdése van. Azt kell mondani, hogy képzeld a lehető legjobbat, amit csak el tudsz képzelni. Nem valami rossz dologra gondoljunk, ami azért az ő szemébe esetleg lehet jó, de amúgy nem annyira jó, és azt nem kell megszoroznod, de tudod, hogy nem fog hiányozni semmi, annyira jó lesz az Úrral. Olyan dolgokat, ugye nem bizonyos dolgokat nem tudunk, hogy mi lesz ott. És az ember mégiscsak kíváncsi. Kíváncsi ezekre az extra dolgokra. Van hallgatottság azoknak a műsoroknak, főleg az Egyesült Államokban nálunk nem annyira, ahol megmondják azt, hogy a következő időszakban milyen politikai változások lesznek az ige alapján. Ezt nem tudjuk. Ezt mondja, és itt beletekintünk egy picit Pál apostolnak a szívébe, hogy mennyire pásztori. Azt mondja, bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt, viseljétek engem, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alávalóbb a legfőbb apostoloknál. Ha iskolázatlan vagyok is, az ékes szólásban, az ismeretben nem. Különösen is nyíltan állunk előttetek minden tekintetben. Tehát ez van benne, és ezek az emberek az élményeikkel, meg az öndicséretükkel jönnek, és hihetetlen vevő az ember. Nagyon kevésszer hallom, hogy amikor valaki magát fényezi, hogy ember állj már le. Hát ugyanolyan ember vagy, mint mi. Pál azt akarja, hogy úgy tekintsünk rá, hogy ugyanolyan ember, mint mi. Kegyelemre szorul, bűnös ember. És akkor elgondolkozom néhány könyvön, ami megjelent, ami nagyon aprólékosan például az ima meghallgatásokat leírja, és fontos, hogy ima meghallgatásokról beszéljünk, de egy kicsit úgy van felturbozva az egész, hogy azon kezdjünk el csodálkozni, hogy nézd, milyen hívő emberek volnak, akinek még ezt is, meg azt is rábízta, és mindent rá mert bízni az Istenre, és azoknak, és egy csomó kétségbe esett ember, meg keresztény ember, meg ezután vágyódik, ezután a megvalósulás után, és csak csalódottsága, meg frusztrációja lesz, mert nem tudja azt átélni. Vagy eszembe jutnak ige hirdetők, akiket már nem hallgatok. Valaki megszólított azzal, hogy valamilyen ige hirdető jönne, aki beavatna bennünket abba, hogy hogyan kell a megkötözött, megszállott emberekkel bánni, mert ez a tipikus beavatás. Én tudok valamit, amit te nem tudhatsz, és csak rajtam keresztül tudod meg. És ez hat. Csak. Ez egy ilyen elitekt is, csak, hogyha ide mész, csak, hogyha oda mész, csak, hogyha ezt hallgatod, kellene, hogy bűzlön messziről, Persze ott kellene, hogy szagos legyen, hogyha már nem elég a kegyelem. Mert ezt kérdezi Pál apostol, tudod, hogy már nem elég a kegyelem. Nem elég az, amit Krisztus értünk tett a kereszten. Mi kell még? Csak nem a régi testies vágyak megkeresztelt valósága tör elő az életedben. És most keresztényként akarsz olyan ambíciózus lenni, hogy másokat legyőz. Mi történhetett Pál apostollal? Egy különleges dolog. Elmondja az elragadtatást, és nem mond róla semmit. Pedig nem, azt, odaállítjuk a két dolgot, beszél arról az erőtlenségéről, meg beszél a tövisről, meg beszél a szenvedésről. Hát inkább arról hallan az ember, na mi volt ott, mit hallottál, ami valami mi is tudomást szerezhetnénk. És nem beszél egy szót se. És 14 év után szólal meg. Cserháti professzornak érdemes különben, hogyha valaki nagyon mélyen szeretne Korintus levéllel foglalkozni, a Cserháti professzornak kommentárját megszerezni, itt nincs az iratterjesztésben, nem tudom, hogy van-e Klárinál, sok pénzbe kerül, de nagyon jó, és ő azt mondja, hogy 14 évvel azelőtt, az körülbelül azt jelenti, hogy Pál apostolnak vagy az első missziói útja, vagy a első missziói útja előtt, vagy után lehetett ez ott. Tehát még azt sem mondhatjuk, na, hogy ki az, aki ilyen látomásban részesül, hát az, aki már nagyon sokat szolgált Istennek, az, aki nagyon közel van az ő szívéhez. Persze van ilyen, mert Ábrahámra is mondja Isten, hogy hát ő az én barátom, ezért beavatom a tervembe, de a legkevésbé azt mondja, hogy bárki vágyjon arra, hogy valami extatikus élménye legyen. És milyen különleges, azt mondja, nem tudom, hogy testen kívül, vagy testben ne. Magyarul azt mondja, az az ember nem is én vagyok. Mert sem meg nem érdemlem, sem különös nem vagyok, amiért én ezeket láthattam. Aki én vagyok, az a bűnökkel és kegyelemre szorult ember. Az vagyok, a gyenge, az erőtlen. És Pál apostol arról tesz bizonyosságot, hogy Isten erőtlen embereken keresztül munkálkodik. És a bátorság sem az a bátorság az Isten világában, hogy valaki neki szalad a világnak. Na majd akkor én. Tetszenek emlékezni Wilhelm Busch-nak a hasonlatára? Tetszenek erre emlékezni? Emlékeznek testvérek erre? Hogy mi a különbség a keresztény indítatás és a vakmerőség között? Különben az, amit Péter mond, hogy Uram, én biztos, hogy nem foglak megtagadni téged. Azzal szemben, hogy Uram, te tudod. Te tudod, hogy szeretlek. Te mindent tudsz. Te tudod azt, hogy én megtagadnálak. Te tudod, hogy én már nem bírom tovább. Te tudod, hogy én ezt már nem bírom elviselni. De te. Azt is tudom, hogy nem fogsz kiemelni ebből most. Azt is tudom, hogy ezen végig kell mennem. De te. Félelmemben, hogy nem történik semmi Istennél. Ne az legyen, hogy nem megyek hozzá, mert nem tudom elképzelni, hogy nekem lenne valami jó az életemben ennyi szenvedés után. Pál apostol az erőtlenségeivel. Azt mondja, az nem is én vagyok, aki elragadtatott. Felejtsétek el, csak azért mondom, mert hogyha valaki extatikus élményekről be tud számolni, az én lennék. De nem magát tolja előtérbe, hogy aki pedig ezen az úton viszel titeket, hogy valami kielégíti a kíváncsiságotokat, kielégíti a becsvágyatokat, hogy szigorúbbak, jobban tudjátok, jobb keresztények legyetek. Mi van még? Aki azonnal elveszi a félemeiteket egy hamis magabiztossággal, egy hamis bátorsággal, legyen gyanús mindenféleképpen. Mert Pál apostol a megfeszített Krisztust hirdeti. És akkor mit jelent az, hogy a harmadik mennyországig? Nem tudom megfejteni, testvérek, arra hagyatkozom, amit okosabb emberek leírtak, történetesen Cserháti professzor itt ebben a kommentárjában, hogy többféle szó használat van, 7 eget is említenek. A lényeg az, hogy 7-3 a teljességet jelenti, azt jelenti, hogy az Isten színe előtt volt. Úgy, ahogy János. Úgy, ahogyan Ézsaiás. Az Isten színe előtt, és az, amikor az ember úgy beteljesedik azzal, hogy milyen hatalmas az Isten. És ő nem vágyott erre, nem kereste ezt, nem törekedette, és nem mondta azt, hogy a kereszténység 6. szintjén ezt te is átéled. Hanem inkább azt mondja, ha hűséges akarsz maradni, akkor tudd, hogy Isten kegyelmes. Ha félsz attól, hogy nem kapsz választ, ha félsz attól, hogy nem neveled jól a gyermekeidet, ha félsz attól, hogy nem állod meg a helyedet, ha félsz attól, nem maradjon a félelem a szívedben, hanem menj oda hozzá, appellálj az ő kegyelmére. Kérd az ő kegyelmét, megújító kegyelmét. Akkor van egy tövisről szó, ugye, hogy van egy ilyen hatalmas nagy élmény, tanítványok is a megdicsőjés hegyen vannak, testvérek közül is telhet, hogy sokan láttak nagy csodát, vagy megtéréseket, vagy valakik a testvérek szavára ismerték meg az Úr Jézust, ilyesmi is lehet, előfordul, de kell, hogy bennünket valami a földhöz vonjon, illetve a valósághoz tapasztalom, hogy nem mi vagyunk, hanem az Isten hatalmas ereje működhet bennünk, és ez a csoda. Nem az, hogy mi valami extravagáns dolgokra leszünk képesek, hanem Isten belealázza magát a mi emberi szavunkba, néha még a döcögős, dadogós szavainkba is. Azokba a dolgokba, ami nem így, nem ilyen flottul megy. De visszatérve a bátorságra, bátortalanságra, ugye ott az a Wilhelm Busch-nál az a kép van, hogyan megyünk egy következő évbe bele. És van egy kislány, a boldog új évet köszöntő kártyán, aki így, hát szépen táncol, és a virágot szedegeti, és minden szuper, erősen, pozitívan, mindig csak jó dolog történhet. És akkor ezzel szemben van egy másik, egy idős asszony, aki éppen valahova készül vonattal, és nem tud felszállni a vonatra, és kell, hogy valaki oda feltuszkolja. Tele van félelemmel, hogy hogyan fogok én felszállni, mert lesz-e segítőm, lesz-e emberem, és valaki oda megy, és felsegíti. Na ez a Krisztus követés inkább, mint az, hogy na, ide az oroszlánt. Hát ki vagyok én? Én nem fogok megoldani dolgokat. Én nem fogok megváltani embereket. Én nem fogok jól tudni gyülekezetet vezetni. Nem leszek jó gyülekezeti tag magamtól. Nem tudok jó szavakat, nem tudok vigasztaló szavakat mondani a szeretteimnek. Nem tudok jól nevelni. Milyen jó, milyen nagy kegyelem, amikor a szülők ezzel az igazsággal, hogy nem tudok jól nevelni, az Isten kegyelmére appellálnak, és mennek az Isten közelségébe. Tehát több is adatott a testébe, nem tudjuk milyen. Cserháti professzor mondja, hogy ez nem is tövis, ez csak egy eufémizmus, ez valami hatalmas nagy karó, vagy nem tudom, valami komoly dolog. Betegség. Lehet, hogy epilepszia. És akkor lehet mondani, hogy keresztény emberek lehetnek epilepsziások. Igen, keresztény emberek lehetnek epilepsziások, keresztény emberek lehetnek, ahogyan Timóteus, gyomorfekélyesek és mindenfélék. És háromszor kérte, vagy miért háromszor? Azt mondják azok, akik jól ismerik az igét, nekem nem ez jutott rögtön eszembe, de hogy az Úr Jézus, amikor a Gecsemáné kertben volt, akkor mondta, hogy ha lehetséges, múljék el a pohár. És negyedszer már nem kérte. Mert mindig hozzátette, hogy legyen meg a te akaratod, érdemes ezt végig elmélkedni, azért gyorsan ezt felolvasom. Amikor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványa, az üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom, maga mellé vette Pétert, a Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Keresztény ember gyötrődő ember. Ne próbáljuk meg kikerülni ezt az utat. Nem baj, hogy van gyötrődés. Nem baj, hogy van fáj. Nem keressük. Nem vagyunk mazoisták. Nem dicsőítjük a szenvedést. De ne próbáljuk kikerülni a szükséges gyötrődést. Tehát gyötrődött Jézus is. Szomorú az én lelkem, mint halálig maradjatok és virrasszatok velem. Egy kicsit tovább ment, arcra borult, és így imádkozott, atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te először. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez, ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órán sem. Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott, atyám, ha nem távozhat el tőlem a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament ismét, alva találta őket, mert elnehezült a szemük, ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. És aztán már nem. Van ilyen kapcsolat az élő Istennel. Negyedszer már nem. Negyedszer már talán azt mondja az ember, hogy Uram, ha ez így van, akkor engedd, hogy elviseljelek. És hálát adok neked ezért, mert ez a te akaratod azért, hogy el ne aludjak. Hogy el ne vesszek. De az Istennek mindig elmondjuk újra és újra, az elsődleges szempontja az, hogy mi üdvözüljünk. Tehát a mi örök életünk fontosabb, mint az éppen földi boldogulásunk, vagy éppen földi sikerünk. Vagy éppen, hogy mennyit keresünk, vagy éppen most éppen egészségesek vagyunk, vagy sem. Hanem az, hogy lesz-e üdvösségünk, ott leszünk-e vele, mert szeret bennünket. Az ő szeretete nem hagyott ott bennünket a meghalás állapotában. Nyilván mindazokat, akik elfogadják az ő kegyelmét, vele lesznek. Mert neki ez a legfontosabb. Egy igazi apa, testvérek. Vele akarok lenni. Minden áron. Egy nagyon jó állítatot hallottam, vagy Isten tisztelt igehirdetést, múlt héten református testvéreknek voltam, vasárnapesti Isten tisztelt, nem is ismerem a hölgyet, de olyan világosan mondta, hogy Isten mindent megtesz, a végsőkig elmegy értünk. A végsőkig elmegy értünk, szétszakítja az eget, mindent megtesz, hogy minket megmentsen. Nem azért, hogy szerencsésé teszen, nem azért, hogy okosabbá tegyen másoknál, nem azért, hogy problémamentes legyen az életünk, hanem hogy az övé legyünk, és nála legyünk, és az ő gyermekeiként éljünk. És akkor, hogy mire fut ki? Ugye, nem oldódott meg az ő problémája, háromszor kérte Isten, nem változott semmi, de Isten válaszolt. Tehát nem gyógyult meg, nem vette el Isten az ő fájdalmát, de Isten válaszolt, és azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Újra felragyog kegyelem, hogy minden azon múlik. Mit tanultam most pénteken este az ifjúsági órán? Le volt szépen írva, világosan érthetően, hogy a tékozdó fiú, amikor elhatározza, hogy hazamegy, akkor ott van, hogy mit fog csinálni. Szolga leszek, ezt csinálok, ezt csinálok. Akkor találkozik az apjával, semmi eszébe nem jut. Mert tudja, hogy csak azt, itt csak elolvad minden, ami olyan fontos, amit tett volna, amit beígért volna, amit tervezett, hanem csak az fontos, hogy megvallja, hogy vétkeztem ellened, atyám. Ez marad az embernek. Kihoz bennünket sok nyomorúságból, ez is kegyelem. De gyengék maradunk. És az nem baj. Néha hezitálók maradunk. Néha teszetoszák maradunk. Néha hajlamosak leszünk a depresszióra. Csak oda megyünk az Istenhez. És van egy ilyen motivációs üzenet, amit hát szerintem már sok százszor hallottak a testvérek, ami azt mutatja, hogy Isten kegyelme mi mindenre képes, mi mindent át tud változtatni, és hogy tényleg mindenre elég. És felsorolja azokat, akiket Isten használt ószövetségi embereket, akiknek nem hagyott abban a bűnben, de gyengék voltak utána is, és szükségük volt az Isten kegyelmére. Hát Dávid is Isten erejéből harcolt, ha nem lett volna neki az Isten ereje. És itt hangzott el egy igéhirdetőnek az a mondat, hogy Isten másnak az erejével nem harcol. Isten a saját erejével akar harcolni, és neked adni, meg nekem adni azt az erőt. Tőle van, nem amíg nem birtokoljuk, de a saját, ő idegen eszközökkel, meg idegen bölcsességgel, az, hogy én intellektuális vagy mennyit tudok megjegyezni egy 10 perc alatt, Istennek nem ezekre a dolgokra van szüksége, hanem az ő dolgait szeretné beleönteni a szívünkbe, gondolatainkba, életünkbe, és azáltal építeni az országot. Nem használ idegen építőköveket. Nincs rá szüksége. No, miket ír ez a motivációs dolog? Noé, hát mondjuk azt nem mondanám, hogy iszákos volt, de hogy azért került mesztelen állapotban, mert be volt rúgva. Ábrahám túl öreg volt. Izsák egy álmodozó volt. Jákob egy hazug volt. Lea ronda volt. Józsefet bántották. Mózes dadogott. Gedeon félt. Sámson nőzős volt. Ráhab prostituált volt. Jeremiás és Timóteus túl fiatalok voltak. Dávid házasságtörő volt és gyilkos. Illésnek öngyilkossági hajlamai voltak. Ézsaiás mesztelenül prédikált. Jónás elrohant Isten elől. Naomi özvegy volt. Jób teljesen tönkrement. Keresztelő János bogarakat evett. Péter megtagadta Krisztust. A tanítványok elaludtak, miközben imádkoztak. Márta mindenről aggódott, minden felett aggodalmaskodott. A samáriai asszony többször elvált. Zákeus túl kicsi volt. Pál túl vallásos volt. Timóteusnak gyomorfekéje volt, és a legmegrázóbb Lázár halott volt. Isten kegyelme mindegyiket tudja formálni. Persze van, amiből kihozhat, nem hagy a házasságtörő állapotban. De Isten ilyen embereket használt. Az ő kegyelme mindenre elég. És testvérek biztos tudják, hogy Cseri Kálmán a hét elején elhunyt. Ezért ráemlékezve is, éppen erről a igazságról hadd olvassak tőle is. Méghozzá azért, mert nagyon fontos, hogy mi is átélhetjük ezt, hogy éppen a gyengeségeink, a betegségeink, a szerencsétlenségünk ellenére gyengék vagyunk, de Isten használni tud. És nem akarja Isten, hogy szupermenek legyünk, hanem őszinte emberek, Krisztus követők. És az, hogy ne lehessen minket eltéríteni egy más evangéliummal, ami majd azt mondja, hogy te ilyen csodát teszel meg, úgy olvasol a másiknak a gondolatába meg, neked Biblián kívüli kinyilatkoztatásaid lesznek, jó? Elég volt most már ezzel a néhány gondolattal. Befejezem. Ismertem egy fiatalasszonyt, aki részt vett a gyülekezeti családlátogatásban. Elment egyszer egy nála valamivel idősebb asszonyt és családját meglátogatni. Ez az asszony, akit meglátogatott néhány évvel ezelőtt, elveszítette a férjét, és azóta is vigasztalhatatlan volt. Tele volt keserűséggel, panasszal, sokszor még Isten ellen is. Elsorolta neki is azonnal, milyen nehéz az ő élete, milyen szörnyű elveszíteni az embernek élete párját. Persze ezt nem érti meg senki. Maga sem érti meg lelkem, úgyhogy ne is kezdjen engem vigasztalni. Szép türelmesen végighallgatta ez a látogató, és ezt mondta: amikor 3 héttel ezelőtt ott álltam a férjem koporsója mellett, az én szememből is ömlött a könnyű. Én is kérdeztem az Urat, hogy miért, és miért éppen én maradtam ilyen fiatalon özvegyen. Aztán, ahogy lépegettem az autó után, és mentünk a sírhoz, ezt mondtam neki: Uram, a mi helyzetünk most alapvetően megváltozott, de te ugyanaz maradtál, aki eddig. Köszönöm neked ezt a szép 10 évet, amit együtt tölthettünk, és köszönöm, te azután hűséges is hűséges leszel, és mire a sírhoz értem, már énekelni is tudtam. Ezután lehetett értelemben, érdemben beszélni arról, hogy mit jelent a Krisztusban megözvegyülni, Krisztusban elszegényedni, Krisztusban tönkremenni, Krisztusban elveszíteni az egészséget, Krisztusban lejáratva lenni, Krisztusban kigúnyoltnak lenni, Krisztusban elveszíteni a reményt, aztán benne újra megtalálni. Elfogadni azt is, amit nem értek. A miértjeimet Istennek elmondani, és nem az ő háta mögött megbeszélni másokkal. Nagy veszteség volt, hogy fiatalon özvegyen maradt, de még ezt is fel tudta használni a szolgálatban, illetve még ezt is felhasználta az ő Ura mások vigasztalására és erősítésére. Mennyire élőbb, valóságosabb, igazabb az Isten fia, aki az élet valóságos ország útján jár a szenvedőkkel. Mint hogy kiemel, übermensekké tenne, akiket lehet aztán ámulni, bámulni, nagyokat mondani. Ne higgyük el, hogyha valaki magát dicséri, és dicsekszik, hogy mennyire hisz. Ne higgyük el, hogyha valaki azt mondja nekem: Isten azt a kijelentést mondta a te életedre nézve. Legyen egy szent kételkedés bennünk, mert Isten velünk közvetlenül akar beszélni. A mi életünket is akarja használni, nem csak valakin keresztül. Ami lehet, hogy el nem tudom képzelni azt a helyzetet, amiben Isten fog engem vinni, mert hogy nem vagyok az a nagy hitvaló, vagy nem vagyok az a nagy hívő, de mit jelent az, hogy nagy hívőnek lenni, mit jelent a nagy hitvalónak lenni? Isten kegyelme által azzá válhatunk, amiben ő formálni akar. De hogyha félelmünk van, vagy kísértéseink van, menjünk hozzá, ne gondoljuk, hogy nem tudja, mert ez a kegyelem mindenre elég, ez azt jelenti, hogy ő mindent át tud törni, minden bennünk lévő képtelenséget, elvesztett reményt, a szeretet elvesztését, mert ilyen is van, hogy az ember elvesztíti a szeretetét az iránt, akit leginkább kellene szeretnie. Még abban is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, nincs más, csak a kegyelem, Milyen különleges, hogy az 500 évvel ezelőtti kontinenst átformáló nagy igazság innen indult. Egyedül kegyelem által. Ha te megbocsátasz, megyünk haza édesapánkhoz. Már nem tervezünk azt, hogy mivel kenyerezünk le téged. Kegyes cselekedettekkel, vagy mély hittel, vagy nem tudom mivel. Megyünk hozzád, mert szeretünk, és most már tudjuk, hogy te is szeretsz bennünket. Jézust értünk, küldted, elvégezted, hogy mi hozzád mehessünk. Hadd legyen az, hogy mi soha nem feledkezünk meg erről a kegyelemről. Hadd éljünk mi ebből. Nem a tehetségünkből, nem az anyagi tartalékainkból, hát azok mind elmehetnek, nem az egészségünkből, nem az elképzeléseinkből. Hadd éljünk minden nap kegyelemből. Jézusért hallgass meg minket. Amen.